Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Én Kövi Franciska vagyok, és Olá Adriennel ülök itt, mint ahogy már megszokhatták. És a mai alkalommal megismerkedünk a perzsa dinasztiával, a 27. egyiptomi perzsa dinasztiával, pontosabban Kambüszésszel, valamint egy kicsit ugye Nagy Küroszra is ki fogunk térni, aki az apukája volt. Beszélni fogunk egy kicsit az Akhaimenida birodalomról, tehát az óperzsa birodalomról, ami ugye meghódította Egyiptomat, és tulajdonképpen magát, a Közel-Keletet is. Sajnos képekkel nem szolgálhatunk a mai alkalommal, de a következő alkalommal...
De azért nézzék meg a
honlapon, lehet, hogy fönn van amúgy, mert nem tudom, de ha nem lenne fönt, akkor a következő alkalommal fel fog kerülni, mert még mindig a perzsáknál fogunk időzni a nagyon, következő
nagyon
részben
szép
is.
Képeink lesznek, hiszen Franciska ebből előadott még iskolás korában egy gyönyörű előadást, és nagyon jó
Mármint
kis...
nem általános
iskolás. Nem általános, nem volt az olyan rég, egy gyönyörű prezentációban.
Ó, köszönöm szépen.
Kiratadott képeket láthatunk majd.
És utána pedig ugye Darájoszról is, aki még menő dolgokat csinált, és még több dolgot, mint ugye Kambüszész, és több dolgot is lehet mondjuk róla mondani. Ami fontos, és ugye maga Kambüszészről nagyon fontos ugye megemlíteni, hogy kétfajta hagyomány van. Az egyik a görög autorok által, akik azt mondják, hogy nagyon rossz volt, és nagyon negatív, és egy őrjöngő állatnak írják le. És van az egyiptomi, ami tulajdonképpen ezt mind megfogja cáfolni, és ez úgy fog kinézni, hogy Adrián fogja majd ugye felolvasni kedves barátunktól, Herodotosztól ezeket az idézeteket.
Hát töménytelen ugye... mennyiségű forrást, amit igazából nem is tudom, hogy csináljunk, de majd valahogy megoldjuk, mert igen, rengeteg forrás van Herodotosztól, tehát így és... igazából olvasgathatnék itt órákon keresztül ezzel a csodás orhangommal, de majd igyekszem önöket megkímélni.
És teljesen ugye negatív képet fogjuk majd hallani, tehát nagyon-nagyon negatív lesz, én pedig megpróbálom ezeket megcáfolni, és a régészeti dolgokkal, valamint feliratokkal, és szobrokkal és hasonlókkal megcáfolni ezeket a negatív elképzeléseket. Ahogy mielőtt belekezdenénk, Adrián pár dolgot mond, van egy fontos hírünk, ami ehhez a korszakhoz kapcsolódik, méghozzá egy démotikus.
Bizony, az, hogy elkészült a démotikus egyiptomi szótár, ez egy ilyen viszonylag friss dolog. Igazából körülbelül 30 év után készült el ez a dolog, de még mindig jobb, mint a asszír szótár, az nagyon sokáig készült. Na, a lényeg, hogy a démotikus nyelvéről már múltkor Franci is beszélt, körülbelül időszámításunk előtt 500 és időszámításunk szerint 500 között használták Egyiptomban. Ekkor volt az, hogy mindig valamilyen idegen nép uralkodott Egyiptomban, tehát a perzsák, görögök, kik voltak még, médek, meg mindenki. Na mindegy, ez a lényeg, hogy ekkor használták ezt a nyelvet. A chicagói démotikus szótár gazdag szólásmondás gyűjteményt is tartalmaz, amely nagy segítséget nyújt az ókori egyiptomiak kultúrájának megismeréséhez. Egy házassági szerződés is helyet kapott ebben a műben, például arról, hogy a feleség mekkora vagyont hozott a háztartáshoz, tehát ilyen dolgokat lehet olvasni benne, amely a nemek közötti egyenlőségről is tanúskodik. A démotikus elnevezést görögök adták ennek a nyelvnek, démos szóból jön ez a dolog, de ezt azt hiszem múltkor el is mondtad. Múltkor 6 hete, ugye most biztos furcsálják, hogy most vagyunk, nem most kellett volna jönnünk, 4 hetente szoktunk általában adáshozni, de most történt egy kis kavarodás mindenkinek a kis iskolai és egyéb dolgai miatt, és legközelebb meg, ha minden igaz, 2 hét múlva jövünk, úgyhogy majd próbáljanak követni minket, majd igyekszünk 2 hét múlva lenni, de nem biztos, még majd a jövő eldönti, hogy lesz. Na igen, tehát elkészült ez a szótár, nagyon érdekes dolgokat lehet benne olvasni, tehát igazából a népi nyelvről van szó, és szerintem ennyi elég is róla, mert múltkor tényleg elég sok mindent elmondtál erről. Ennek az írása is egy ilyen könnyű írás ahhoz képest, hogy a hieroglifákat elég lassan és aprólékosan csinálták, ez pedig egy ilyen könnyedebb írás. Hoztam még, majd fogok, remélem lesz idő rá, hogy források mellett egy-két művészeti dolgot is, ugyan nem sok mindent tudunk mondani ebből a korból, nem olyan gazdag, mint az új birodalomban, ugye, hogy mindig mennyi mindent meséltem önöknek a múmiákról, a sírokról, szobrokról, na most ez nem lesz, de azért pár dolgot elmondok, hogy mégis erre a korra is mi jellemző, mert mindig van valami jellemző, perzsák pont azok, akik így inkább átvettek egy csomó mindent, így vegyítettek, és azért az egyiptomiaktól is vettek át dolgokat. Illetve azért elmondom még a honlapot, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság a honlapját, ez a mept.hu, ott meg lehet hallgatni a régebbi adásainkat, illetve most már itt az ősz, úgyhogy elindultak ezek a gyűlések, vagy ezek a Magyar Egyiptomi Baráti Társasági összejövetelek, úgyhogy lehet csatlakozni nyugodtan a társasághoz, most hétfőn volt az első, ez a szeptemberi összejövetel, nem tudom, mikor lesz a következő, de majd biztos mondjuk valamelyik
pénteken. A hírek fent vannak, úgyhogy nézzék.
Igen, fent vannak a hírek, illetve, hogyha esetleg mégis vannak képek, azért ajánlom önöknek a kontaktradio.hu oldalán is, hogyha megkeressék a Fáraók Földjén című műsort, és akkor ott akár az előző képeket is vissza lehet nézegetni.
És hoztunk még egy forrás, de ő nem biztos, hogy bele fog férni, bár nagyon érdekes, hogy Uje Horesznek az életrajz, ez a presztomátiával van benne, és vele is meg tudjuk cáfolni tulajdonképpen azokat a dolgokat, amiket Herodotosz állít erről a negatív Kambüszészről, mert ő például a pozíciójában maradt még az előző uralkodók, tehát a szaiszi uralkodók, valamint a perzsa uralkodók alatt is, tehát hogy nem lett eltávolítva, és nem volt annyira véreskező és leszámoló ez a Kambüszész, mint ahogy látszódik. Amúgy a Vatikánban van ez a szobor, és róla is van egy kép, amit majd meg tudnak nézni később.
Következő alkalommal. A múltkori adásban még a 26. dinasztia végével foglalkoztunk, tehát Amaszisszal nagyon sok szó volt a görögökről, illetve arról, hogy főleg a görögök felé nyúltak az egyiptomiak azért, hogy egy ilyen befolyásuk legyen ebben a nehéz időszakban. Folyamatosan jönnek a támadások külföldről, Asszíria, aztán a babiloni birodalom, most pedig majd jönnek a perzsák, és mindenképpen próbáltak valamilyen kapcsolatot teremteni, hogy valamilyen segítség jöjjön, hogyha ők már végképp elvesznek. Na hát Amaszisz volt akkor, amikor jött ez a végzetes támadás a perzsáktól, akkor meg is halt, és talán így fejeztük be a múltkori adást, hogy pont harmadik Szammetik, tehát az utódja idején érték el Egyiptomot a perzsák. Rögtön a világ egyik legerősebb hadseregével kellett szegénynek szembenéznie, és nyilván képítettek egy ilyen szövetségi rendszert az elődei, de hát a veszély órájában sajnos egyedül maradt Egyiptom, hiszen Ciprus szigete is meghódolt Kambüszész előtt, és átállt a perzsák mellé, illetve Polukratész, Szamosznak a türannosza is. Tehát nyilván, ezt aztán még a múltkori adásban említetted is, hogy mindenki a nagyobbhoz állt át, tehát hogy annyira féltették a saját birodalmukat, területeiket, illetve nyilván a saját életüket, hogy inkább nem érdekelte őket az a mindenféle szövetség, amit előre kötöttek, pont ezek miatt, hanem átálltak a nagyobb rosszhoz, vagy
és
a nagyobb
jóhoz. És ugye ez hatalmas birodalom volt, tehát így majd ahogy látni fogjuk a terjeszkedésekben, ugye tulajdonképpen három kontinensen is feküdt, tehát Indiától Kis-Ázsiáig, sőt Görögország bizonyos részei, Észak-Afrika, Afrika bizonyos részei, mint Egyiptom, Szudán, Líbia, Etiópia, tehát hogy tulajdonképpen ez az akkori szuperhatalom volt és világhatalom a legnagyobb kiterjedésű, ez az Óperzsa, vagy hát Akhaimenida birodalom.
Szuperbirodalom.
Szuperbirodalom volt bizony, akinek majd Nagy Sándor fog véget vetni, és akkor egy még nagyobbat csinál, de most még itt vagyunk, és ennek a birodalomnak a megalapítója Kürosz.
Nagy Sándor lesz majd a decemberi adásunkban,
igen,
ha jól számolom.
És vele búcsúzunk el.
Vele búcsúzunk, igen. Majd erről még bővebben mesélünk ma, vagy beszélünk, hogy a kietlen Szinájfélsziget sivatagán való átkelést is milyen ügyesen megoldják a perzsák.
Mert egy besúgó.
Besúgó.
Egy görög besúgó dolgunk miatt.
De erről majd később bővebben, sőt lehet erről is lesz töménytelen mennyiségű forrásban anyag, ja, de majd megkeresem a nem soká érkező zene alatt. A lényeg az, hogy Pélusszionnál lesz az összecsapás lényegében, Egyiptom elveszíti ezt a csatát, szétbomlik a sereg, Memphiszt beveszik majd a perzsák, illetve Szammetik fogságba fog kerülni, és a líbiaiak Küréné és még majd Barké is behódol a perzsa birodalomnak, úgyhogy tényleg egy hatalmas birodalomról lesz szó. Szammetiket majd sajnos a szervezkedése miatt fogják megölni, hát nyilván nem akart vele semmit se kezdeni Kambüszész jó formán, sőt még talán meg is tartotta volna ilyen vezető pozícióban, de hát ő meg elkezdett szervezkedni a perzsák ellen, hát nem lehetett más a jussa, mint a halál, úgyhogy őt kivégeztették.
Milyen szépen mondta.
Köszönöm. Végül is nagyjából szerintem most bevezetésnek ennyit, és akkor elmegyünk zenén, és akkor visszajövünk Kambüszészre, de előtte még egy picit az elődjéről, második nagy Küroszról fogok mondani egy pár szót, csak tényleg, hogy mégis milyen birodalmat örökölt meg ez a Kambüszész úr, és akkor utána pedig folytatjuk a mindennel, és akkor most egy kis zene.
Get down in the line.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fárók Földjén című műsora, azon belül is a 27. dinasztia, tehát az első perzsa hódoltság kor
uralom
idején vagyunk. Kambüszész mindjárt itt van, de még nem van itt, nincs itt, mert hogy még csak Kürosznál vagyunk. Említettem, hogy mondok róla pár dolgot, csak hogy mégis tudjuk, hogy a perzsáknál mi volt a helyzet, amikor is Egyiptomban ugye tudjuk, mi a helyzet, mert arról már a múltkori adásban volt szó. Na, tehát második Kürosz, vagyis nagy Kürosz Krisztus előtt 559-ben került az akkoriban még Elám részét képező Anshan trónjára, újraegyesítve a szomszédos Párszával, majd valószínűleg ebből jön a perzsia név is. A kor nagyhatalmai ekkor az Új-Babiloni Birodalom, a Lüd Királyság és Egyiptom. A médek támadtak Perzsia ellen, sokan átálltak a perzsákhoz egyébként így az idők során, ahogy azt mondtuk is, mármint a csaták során. Úgyhogy a médeket sikerült szétverni a Kürosznak, bevonult a fővárosba és elfoglalja a trón. Tovább akart terjeszkedni Kürosz, a Lüd és az Új-Babiloni Birodalom felé fordult, hát a Lüd király bukásával azt is ugye a perzsa birodalomos csatolják, tehát a Lüd királyságot. Tehát szinte egész belső Kis-Ázsiát uralta ekkor, plusz az égei tenger felé és a görög városok felé is szabad útja volt. Az egyetlen ellensége a közel-keleten az Új-Babiloni Birodalom lett, ekkor még a múltkori adásban ők voltak a nagy rosszak, a babiloniak, most már jönnek a perzsák, tehát ők még ugye ők a rosszak itt is, de nem sokáig, ugyanis Kürosz lesz majd Babilonnak az új ura, ezért igényt tartotta a szír-palesztin területekre is. Hát 529-ben halt ő meg, idősebb fia, a második Kambüszész, Kambúzsia követi a trónon, nem is tudom én, hogy így mondjuk sokkal jobb. Folytatja apja törekvéseit, és megtámadja Egyiptomot. Na innen jön az egyiptomi forrás, és franci, nagyon ügyesen fog nekünk beszélni Kambüszészről, mert meséltem az előbb, vagy beszéltem róla, hogy egy gyönyörű előadást hallgathattam tőle én még pár évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon menő Kambüszészből.
Igen, és úgy gondoltuk, hogy akkor én most összefoglalom, hogy ők betörtek 525-ben Egyiptomba, ahogy Adri is mondta, Pélusionnál, és aztán betörtek Memphisbe, és Herodotos, aki nagy segítségünk tulajdonképpen ezekben a korszakokban.
Remekül ír, azt remek,
valóban így van, de ugye nagyon sokszor túloz is, hát mit is várunk egy görögtől, hogy pozitívan írjon a perzsákról, hát nem hiszem.
Tehát a címe a nagy könyvnek, hogy a görög-perzsa háború, de csomó mindenről hallhatunk még benne.
Igen, olvasatunk. És elég érdekes. Na mindegy, tehát ahogy mondtam, hogy majd Adri fog felolvasni belőle részeket, én pedig ugye majd ezt megpróbálom megcáfolni, vagy legalábbis hát igen, megpróbálom. Na most az a lényeg, hogy Herodotosznak tulajdonképpen három fő vágya van Kambüszész ellen. Az egyik az, hogy betört Szaiszba, és Amaszisz múmiáját, ugye akiről Adri beszélt a múlt alkalommal, tehát Amaszisznak a múmiáját elégeti. Ez ugye azért nagyon szörnyű dolog, mert a tűznél nincsen rosszabb halál az egyiptomiak szerint, hiszen maga a test az elég, és nem tud feltámadni a túlvilágon, és nincs a
lélegnek. A test épsége a fontos. Hát igen. Erről beszélünk mindig, a mumifikálás az volt a lényeg, hogy megmaradjon a test.
És
nagyon
visszaszálljon
jó
bele a lélek, így viszont ugye nem, tehát ez egy hatalmas probléma, ami majd ezt megpróbálja, tehát így teljesen Nem támasztja a lázas, hogy Kambiszésznek egyiptomi neve is volt, hieroglifákkal benne van kártusban, és ugye Horesznet, akiről az előbb beszéltem, ő alkotja meg neki ezt a titulatúráját, tehát igazából ugye úgy viselkedik, mint egy egyiptomi uralkodó. Ő is ellátogatott Szaiszba, és ugye Horesznetet, ezt az emberkét meg is bízza, hogy alapítson egy orvosi képzést, egy orvosi iskolát tulajdonképpen ott Szaiszban, ami nem vált valóra, majd később Dareiosz idején is lesznek ilyen próbálkozások, úgyhogy ebben most nem mennék bele, de a lényeg az, hogy mint egy egyiptomi uralkodó úgy viselkedett. A másik az, hogy neki 3 hadjárata volt, nyugati oázisok, délre ment még, tehát voltak ilyen próbálkozásai Núbiába, de amikor délről visszatért, akkor azt mondja Herodotosz, hogy Memphis itt a templomot megszentségteleníti, és leszúrja az ápisz bikát, ami szintén az egyiptomiaknak az egyik szent állata, és nagyon nagy tiszteletben övezték. Na most ezt a régészeti leletek nem támasztják alá, hiszen volt egy, ami biztos, hogy volt egy ápisz temetkezés 524-ben, tehát Kambiszész idején, sőt a kártusát is megtaláltuk, mármint nem mi, hanem hogy a régészek a Szerápeumban, Szakkarában, ami egyébként egy másik hír, ami ide kapcsolódik, hogy ezt most megnyitották, úgyhogy menjenek és nézzék meg, mert most szerintem az egyik legjobb dolog és a legizgibb, még én se láttam, tehát igen, nagyon érdekes lehet. Ott megtalálták ezt a temetkezést Kambiszész nevével, tehát ő eltemette ezt az ápisz bikát, tehát igazából miért ölte volna meg, ha megöli, akkor valószínűleg nem fogja eltemettetni ilyen nagy puccos, mumifikálós dologban, tehát ez megint nem állja meg a helyét. Valamint a harmadik az, hogy háttérbe szorította az egyiptomi papságot, meg hogy eltávolította az embereket. Ez, amit mondtam az elején, hogy úgy Horesznet életrajzából tudjuk, hogy ez nem igaz, mert ő például megmaradt a tisztségében, sok más emberhez hasonlóan, ugyanúgy a szaiszi korban, mint most ugye a perzsák alatt, tehát hogy nem lett eltávolítva, és az egyiptomi arisztokrácia egy része együtt is működött a perzsákkal, tehát ők voltak ugye kollaboránsok, ilyen szép szóval mondva, amit a késői szaiszi adminisztráció ugye hivatalban maradt a perzsa hódítás éveiben is. Tehát igazából Kambiszész átveszi ezeket a dolgokat, és nem történik ilyen nagy probléma. De akkor pár dolgot még akkor fel is olvasnánk már ezzel.
Igen, megtaláltam közben egy-két dolgot, amit beszéltünk. Próbálom összeszedni, mert itt oldalakon keresztül mondja, de igazából nekünk pár sor a lényeg. Tehát beszéltük azt, hogy mielőtt eljutottak Pélusionig, azért meg kellett oldaniuk azt, hogy átjussanak egy sivatagon, amire ugye nem számít nyilván senki, mert nem onnan fognak támadni, mert az lehetetlen víz nélkül. Na, de hát ezt megoldották méghozzá úgy, idézem Herodotoszt, ezen a hadjáraton történt meg a következő esemény is. Amasis zsoldosai között volt egy halikarnaszoszi származású eszes és vakmerő katona, Fánész. Ez az ember valamilyen okból megkaragudott Amasisra, hajón megszökött Egyiptomból, és fel akarta keresni Kambiszészt. Minthogy azonban nagy tekintélyben állt a zsoldosok között, és igen jól ismerte az egyiptomi viszonyokat, Amasis mindenáron el akarta fogadni, ezért utána küldte leghűségesebb herjegyét egy 3 evezősoros hajón. Úristen! Na, a herélt el is fogta őt Lükiában, mégsem vitte vissza Egyiptomba, mert Fánész ügyes csellel kijátszotta. Lerészegítvén őreit átszökött Perzsiába. Mikor aztán az Egyiptom elleni hadjárat kezdetén Kambiszész nem tudta, milyen irányba vonuljon át a víztelen sivatagon, ugye itt a sivatag maga, elébe járult Fánész, Töviről hegyére leleplezte előtte Amasis hadi dolgait, majd azt is megmondta, milyen irányba haladjon. Ugye itt a nagy árulónk, amit az előbb mondott Franci, Fánész az maga. Végül azt tanácsolta Kambiszésznek, hogy küldjön követeket az arabok uralkodójához, és kérjen szabad átvonulást, mert ezen az egyetlen egy úton lehetett eljutni Egyiptomban. Igen, itt hagyok ki egy kis szünetet, és akkor a lényeg, mihelyt a perzsák elfoglalták Egyiptomot, ők is megszervezték az Egyiptommal való közlekedést, és az említett módon gondoskodtak róla, hogy a terület vízhez jusson. Akkoriban azonban még nem látták-e vízzel, ezért Kambiszész megfogadva a halikarnaszoszi idegen tanácsát követeket küldött az arabok uralkodójához, engedélykért a sereg átvonására, és miután kölcsönösen biztosították egymás bizalmukról, meg is kapta, amit kért. Az, hogy az arab király megkötötte a szerződést Kambiszész követeivel, majd így tett. Az összes tevéjét megrakadta vízzel, töltött teve bőrtömlőkkel, aztán pedig elvonult a víztelen sivatagba, és ott várta meg Kambiszész seregét. Ezt meséli a valószínű hagyomány, de mert fennmaradt egy másik kevésbé hihető változat is, azt is el kell mondanom. Hát igen, itt van az, hogy Herodotosz egy kicsit elkalandozik, szerintem ezt ki is hagyom. Psamménitosz, ő ugye harmadik Psammetik. Amasis fia a Nílus úgynevezett Pélusziuni torkolatánál táborozott le seregével, és ott várta Kambiszészt. Amikor ugyanis Kambiszész Egyiptom ellen vonult, Amasis már nem élt. 44 évi uralkodás után halt meg, ezek alatt az évek alatt nem érte nagyobb csapás. Halála után bebalzsamozták, és az általa épített szentély egyik sírkamrájában temették el. Már Psamménitosz ült a trónon, amikor az egyiptomiak rendkívüli csodának lehettek tanúi, ez mondjuk egy egész érdekes forrás, eső esett az egyiptomi Thébaiban, amire a helybéliek állítása szerint se addig, se később, legalábbis az én tehát Hérodotosz idejéig nem volt példa. Egyiptom felső részében ugyanis soha nem esik eső, és akkor Thébaiban is csak néhány csepp hullott. Ez mondjuk csak egy ilyen kis érdekesség tényleg, hogy Hérodotosz idején valószínűleg akkor esett az eső, vagyis akkor nem Hérodotosz idején, hanem amikor volt ez a csata. Tehát perzsák átvonultak a víztelen pusztán, letáboroztak az egyiptomiek közelben, és készülődtek az ütközetre. Az egyiptomi seregben szolgáló Ion és káriai zsoldosok megharagudtak Fánészre, hogy idegen sereget hozott Egyiptom nyakára. Bosszút esküdtek ellene, és ezt eszelték ki. Fánész Egyiptomban maradt gyermekeit elfogták, a táborba hurcolták, kiraktak a két sereg tábora közé egy nagy üstöt, a gyermekeket apjuk szeme láttára feldarabolták, és beledobálták az üstbe. Na hát.
Ez egy nagyon jó ilyen.
Amikor az összes gyermekkel végeztek, az üstbe bort és vizet öntöttek, és a zsoldosok valamennyien ittak a véres léből. Ezután megkezdődött az ütközet, a csata rendkívül heves volt, mindkét oldalon sokan estek el, végül az egyiptomiak vereséget szenvedtek. Végül is az, amit eddig elmondtunk, hogy sikerült ezzel a csellel, ezzel az árulással átjutniuk a sivatagon, Pélusionnál megütköznek, és végül is a lényeg az, hogy Egyiptom veszít a perzsákkal szemben. Majd lesznek még itt érdekes dolgok, de akkor még most folytassuk valami is.
Akkor még addig, amíg megtaláljuk ezeket a részeket, amiket Hérodotosz állít, vagy betör Szaiszba, hogy megöli az Ápiszt. És hasonlók egyébként az Ápiszhoz még azt kell hozzátenni, hogy a perzsák tisztelték így az állatkultuszokat, ami nagyon érdekes, és Egyiptomban ebben az időszakban a perzsa uralom alatt egy Tuna el Gebel nevű helyen, ahol egy hatalmas ilyen állati nekropolis állattemető van, ennek a föld alatti katakomba rendszernek, ekkor épülnek ki új szárnyai, tehát hogy nem ítélték el az állatkultuszokat, sőt, fejlesztések is vannak ebben az időben, tehát ez is egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy Hérodotosz valószínűleg egy kicsit elfogult volt. Na most Kambiszészről nagyon negatív kép maradt fel, és tényleg egy ilyen dühöngő, őrült gyilkosról van szó, aki, amit most nem fogunk felolvasni, egyébként a testvérét is megölte, aki egyébként a felesége is volt, meg a családjával is problémáik volt, tehát eléggé érdekes embernek írja le. Na de most a lényeg inkább az addig, még hogy ebben a 27. dinasztiában, aki ugye, Darájosz, Szerxész, majd Arta Szerxész, második Szerxész, meg második Darájosz, és hasonlók lesznek. Tehát ilyen
és jó nevű. És később Arta Szerxész óhoz is.
Igen, ő maga lesz majd a végén, úgyhogy ő nagyon harmadik. Hát igen.
Jaj, de várom.
De még nem annyira fontosak egyébként majd, de majd Darájosz a következő alkalommal az nagyon, nagyon jó lesz, mert abból pedig Adrien írt egy nagyon jó dolgozatot a fejlesztések.
Jaj, Darájosz nagyon izgi volt,
igen. Igen. Hát ebben az időszakban Memphis maradt a főváros, most próbálok olyan dolgokat mondani, amik rávilágítanak arra, hogy milyen is volt Egyiptom a perzsa uralom alatt. Igen, hát főleg Kambiszész alatt. Na most ugye Memphis maradt a főváros, mint az előző dinasztiákban, és ez hamar a perzsa szatrapia, tehát a helytartónak a rezidenciája is ez lett, és innen irányította Egyiptom teljes adminisztrációját, hiszen ugye egy hatalmas birodalomról van szó, ez az óperzsa birodalom, ez egy nagyon nagy, és külön ezek kis szatrapák vannak, mint Egyiptom is egy szatrapa, annak az érre pedig egy szatrapiát, vagy szatrapiát tett, aki egy helytartó, egy kis uralkodó tulajdonképpen, aki kormányozza az adott országot. Na most ő irányította Egyiptom teljes adminisztrációját, és számos hivatal és sok írnok volt alkalmazva, akik között egyiptomi írnokok is voltak, akik a saját nyelvükön számolhattak be, holott ugye a birodalomnak a hivatalos nyelve az arámi volt, tehát megmaradt az egyiptomi ugyanúgy. Ezen kívül helyőrségek is állomásoztak Egyiptomban, például Daphnén és Elefantinén, valamint egyre több helyén az országnak, tehát egy erős külföldi jelenlét volt, katonák, kereskedők és hasonlók, valamint ugye Elefantinén az a zsidó kolónia is ide kapcsolódik erre az időszakra. Amiről majd még lesz szó Kambiszész alatt, az az, hogy három hadjáratot is csinált, mármint hogy sikertelen expedíció kötődik a nevéhez, ugye Karthágó ellen a nyugati oázis vidékre és Núbiába is, és majd Adrien megmondja az érdekes kis hírt, amit még 2009-ben hiszem akkor...
Igen.
Akkor derül ki, tehát, hogy elvileg megtalálták az olaszok.
És akkor tették közé, igazából kb. 80-as évek óta folytak ilyen mindenféle ásatásokat, de most így már
elvileg. Igen, mert egy eltűnt Kambiszésznek ugye a serege elvileg, tehát hogy arról van szó. Egyébként szegénynek a vége pedig az lesz, hogy majd a területén, ugye Perzsiában egy lázadás tör ki, ami miatt haza kell majd mennie, és útközben hát több dolog is van, hogy mitől hal meg. Strabonnál is olvashatunk, Hérodotosznál is, meg egyébként Diodorosznál is, tehát nagyon sokat írnak, nagyon sokan mást írnak. Azt mondják, hogy a görögök milyen kedvesen, hogy felült a lovára, és megsebesítette magát a lábán, és elüszkösödött tulajdonképpen. Elvileg 3 hétig szenvedett, majd szépen meghalt Szíriában, és így nem is otthon. És erre azt szokták mondani, hogy hát ez így volt megírva, és a saját halálában halt meg, így azt mondják. Ennek az oka, hogy megsebesítette az Ápiszt. Megsebesítette az Ápiszt, és azt mondják, hogy ugyanott, ahol szegény Ápiszbikát megölte, ő ugyanott szenvedte el magától ezt a kard általi halált, és ott halt meg, de hát ez valószínűleg inkább megint csak így a drámai hatás kedvéért mondták. Tehát...
Igen, megtaláltam több forrást is, ugye itt arról is van szó többek között, hogy szammetikkel, harmadik szammetikkel végülis milyen kegyetlenségeket művel, hogy legalábbis Hérodotosz ezt írja, hogy a családtagjait a szeme láttára végül is így megalázza, illetve hát meg is öli, igen, például a fiát, a királynak a fiát, ugye őt végzik ki először, pedig már a végén rámondja Kambizis, hogy jó, inkább ne is öljék meg, de hát igazából most akkor már késő volt. Na most jó, megtaláltam. Azt mondja, hogy megtaláltam azt is, amikor az Ápisz... Ja, meg Amasziszt, igen, ez, hogy azt ugye, az volt az első ilyen megcáfolt, igen, gasztet, hogy Amasziszt ugye megcsonkítja végülis a holttestét, vagy nem tudom. Mindegy, megtaláltam, elolvasom önöknek. Tehát Kambiszész Memphisből Szaisz városába ment, hogy előre eltervelt szándékát végrehajtsa. Bevonult Amasziszt palotájába, és előhozatta a sírkamrából Amasziszt holttestét. Amikor ez megtörtént, megparancsolta, hogy korbácsolják meg a hullát, tépjék ki a haját, szurkálják össze, és minden módon gyalázzák meg. De emberei lassan belefáradtak, mert a bebalzsamozott holttest szívós volt, és nem esett szét, mire Kambiszész elrendelte, hogy égessék el. Ez azonban szentségtörő parancs volt, mert a perzsák a tüzet istenként tisztelik, és sem a perzsák, sem az egyiptomiak szokása nem engedi a holttestek elégetését. A perzsák azért nem engedik ezt, mert ő szerintük istentelenség emberi holttestet ajánlani az Istennek, az egyiptomiak pedig azért, mert az ő felfogásuk szerint a tűz eleven állat, amely mindent felfog, amit adnak neki is, ha jól lakott táplálékával együtt elenyészik. Ó. Az egyiptomiaknál nem szabad emberi holttestet vadállatok martalékául hagyni, és ezért is balzsamozzák be a halottakat, hogy a férgek fel ne falhassák őket a sírban. Így hát Kambiszész parancsa mindkét nép hagyományát megsértette. Az egyiptomiak ugyanazt állítják, hogy nem Amasziszsal történt meg ez a gyalázat, hanem egy másik egyiptomi holteste, amely Amasziszéval egykorú volt, és azt szentségtelenítették meg a perzsák abban a hiszemben, hogy Amasziszt csúfolják meg. Mert azt mondják, Amasziszt megtudta egy jóslatból, hogy mi fog halála után történni vele, hogy elkerülje a jövendő eseményeket, sírja bejáratához temettetett egy embert, azt, akit később megkorbácsoltak, fiának pedig meghagyta, hogy az ő testét a sírkamra legmélyre rejtsék el. Én azonban azt hiszem, hogy Amasziszt nem adott ki ilyen parancsot, sem a saját. Igen. Vannak benne ilyen részek, így megcáfolja önön magát. Tehát nem adott ki parancsot sem a saját temetéséről, sem azéről, a másik emberéről, hanem az egész történetet az egyiptomiak találták ki. Tehát azért ilyen dolgokat is lehet ennél a Hérodotosznál olvasni. Igen, aztán megtaláltam itt az Ápiszos dolgot is. Pillanat. Azt mondja, amikor Kambiszész visszatért Thébába, éppen akkor jelent meg az egyiptomiaknak Ápisz, akit a hellének Epafosznak neveznek. Ápisz megjelenésekor az egyiptomiak felöltik legszebb ruhájukat, és örömünnepet ülnek. Kambiszész azonban látva, hogy mit csinálnak, meggyanúsította őket, az ő szerencsétlenségét ünneplik, s maga elé idézte Memphis előjáróit, mert történt előtte valami szerencsétlenség, most nem tudom pontosan mi, de szerintem egy balul elsült, megtámadták a napataiakat, és ezt tudom, hogy onnan vissza kellett jönniük, mert éhínség volt, lehet, hogy pont erről ír. Tehát azt hitte, hogy az ő szerencsétlenségét ünneplik, igen. Mikor megjelentek előttem, megkérdezte tőlük, hogy akkor, amikor először megérkezett Memphisbe, miért nem ünnepeltek az egyiptomiak, s miért vigadoznak most, amikor seregének Színejava nélkül tért vissza. Az előjárók azt válaszolták, hogy Isten jelent meg előttük, aki csak nagyon ritkán szokott megenni, de olyankor mindig örömünnepet ülnek. Kambiszész hazugságnak tartotta szavaikat, és kivégeztette őket. Tehát így láthatjuk, hogy azért nem ír valami kedvesen Hérodotosz, ezért az a fura, hogy az Udzsahoresznetnek, aki egy egyiptomi forrás, pedig szinte csak pozitív dolgokat tudunk meg Kambiszészről. Tehát például a négy templomot is helyreállítatja, meg egy csomó ilyen egyiptomiaknak jó dolgot csinál. Tehát így fura, hogy Hérodotosznál meg csupa ilyen negatív dolgot, meg tényleg kb. 50-szer bolondozza le, meg ilyeneket ír róla, de majd mindjárt lehet olyan rész is lesz. Itt ezt kihagyom. Igen. Az egyiptomiak szerint ezt a tehenet egy égből jövő sugár termékenyíti meg, mármint az Ápiszt. Tehát ezután születik meg Ápisz. Az Ápisz borjúnak ezek a jellegzetes vonásai. A teste korom fekete, csak a homlokán van egy fehér háromszög, a hátán egy sas formájú folt vehető ki, a farkán pedig kétszeres a szőr, a nyelve alatt pedig egy szkarabeusz bogarat hord. Elővezették a papok Ápiszt, Kambiszészt valósággal őrület szállta meg, kirándotta tőrét, és Ápisz hasába akarta döfni, de csak a combját találta el. Nevetve szólt...
Ó, figyelnek elvileg, itt ezt mondja a hagyomány is, hogy ő igen, is a combján szúrta meg magát, és ugye
nevetve szólt a papokhoz. Ez végül is nagyon nem fontos, itt csak ez a rész, hogy tehát itt van ez a comb szúrós rész, és megtaláltam ugye utána azt, amikor saját magát szúrja meg, tehát itt most megint egy nagyobb ugrás, mikor Kambiszész meghallotta a Smerdis nevet, ez elvileg a ez a Smerdis.
Aki elvileg ilyen lázadást elfoglalta, amíg Kambiszus Egyiptomban volt, addig ő elfoglalta Perzsiának a trónját, és emiatt megy majd haza a Kambiszus, meghallja, hogy micsoda, hát az hogy lehetséges, hogy én vagyok az uralkodó, és akkor kikiáltanak valaki mást.
Ja, igen, és majd őt is elvileg megölt, és ez volt az első gaztette Hérodotosz szerint, legalább is van egy ilyen rész itt benne. Na, a lényeg, hogy rádöbbent, hogy milyen igazat mondtak álmában azok a szavak, mert álmában egyszer egy hírnök megjelentette neki, hogy Smerdis a királyi trónon ül, és feje az eget éri. Belátta, hogy kár volt megöletni a testvérét, és keserű könnyeket hullatott Smerdisért. Ja, igen, itt írja is. Majd, amikor kellően megsiratta a szerencsétlen sorsát, letörölte könnyeit, lóra ugrott, mert azonnal Szúszába akart indulni serege élén a mágus ellen. De miközben lóra szállt, leesett karthüvelyének tartószíja, s a mesztelen kartpenge belefordult a combjába, ugyanazon a helyen, ahol ő egykor megsebezte Ápiszt, az egyiptomiak istenét. Érezte Kambüszész, hogy halálos a sebe, megkérdezte hát, hogy hogyan hívják a várost, ahol van, és azt a választ kapta, hogy Ekbatanának. Márpedig neki egyszer azt jósolták Butó városában, hogy Ekbatanában fog meghalni, akkor persze azt hitte, hogy majd szépen öregkorában éri el a vég a méd Ekbatanában, ahol az udvarát tartotta, a jóslat azonban a szűriai Ekbatanára vonatkozott. Amikor Kambüszész megtudta a város nevét, egyszerében visszatért a józan esze, most, hogy már meghalva végre normális lesz, annyira megrendült a mágos fenyegetésétől és a sebtől, amelyet kapott, és felfogván a jóslat értelmét, így szólt. Ez a végzett Kambüszész Kürosz fiának itt kell meghalnia. Igazából szerintem nagyjából ennyi a lényeg Kambüszésszel kapcsolatban, már ami a forrásokat illeti.
Én pedig akkor hozzáolvasom azt az egyetlen pozitív forrást, ami ugye megmaradt róla, ez a híres Udzsa Horesznet életrajza, amúgy amiről szintén lesz font egy kép majd, vagy pedig most benn van, nem tudom mi. És hogy ő pedig teljesen pozitívan írja, ugye össze van írva a kis szobra, és ez egy ilyen életrajz, a Vatikáni Múzeumban található, és nagyon érdekes, mert hogy ő meg teljesen pozitívan szól róla. Azt mondja, az összes idegen ország urainak nagy király a Kambüszész Egyiptomba jött. Az összes idegen ország lakói vele voltak, uralma alá vezette, ezt az egész országot letelepedtek itt, mivel ő lett Egyiptom nagy uralkodója, és az összes idegen ország nagy királya. Ő felsége a főorvosi tisztséget juttatta nekem, tehát első pozitívum. Elrendelt, hogy mellette legyek, mint barát és a palota vezetője. Megalkottam neki a királyi címét nevéül. Felső és alsó Egyiptom királya Mesutiré. Ugye ez az, amit mondtam, tehát hogy egyiptomi nevet is fölvettem, nem idegen mondjuk az idegen uralkodóktól, de attól még egy perzsától azért az durva. Megismertettem ő felségével Szaisznak a nagyságát. A nagy népnek, az anyának részülőjének, aki megkezdte a szülést, mikor még nem volt szülés, annak a székhelye ez. Megtanítottam neki négy templomának nagyságát is. Könyörögtem ő felsége felső és alsó Egyiptom királya Kambüszész oldalán, azok miatt a mindenféle idegenek miatt, akik négy templomában telepedtek le, hogy üzze el őket onnan, hogy négy templomát ismét a teljes fényébe lehessen visszaállítani, ahogyan azelőtt volt. Ő felsége elrendelte az összes idegen kiűzését, akik négy templomában telepedtek le, összes házuk és minden undokságuk megsemmisítését, ami a templomban volt. Tehát ez a másik pozitívum. Utána, ugye megint mondta, hogy Kambüszész Szaiszba jött, ő felsége saját személyében bement négy templomba, földre borult ő felsége az istennő előtt, igen mélyen, ahogyan ezt minden király tette. Nagy áldozatot mutatott be minden jó dologból a nagy népnek, az Isten anyának, tehát hogy áldozott is az isteneknek, ami ugye szintén egy idegen uralkodótól érdekes, valamint végrehajtott minden hasznos dolgot népnek a templomában, állandósította az italáldozatok juttatását az örökké valóság urának népnek a templomába, ahogyan azt minden király megtette korábban. Én kiváló ember voltam a városban, megmentettem az embereket a hatalmas nagy vihar idején, amely az országba következett be, úgy innen meg magát dicséri, és a vége pedig az, hogy megparancsolta nekem ő felsége felső és alsó Egyiptom királya Dareios, tehát hogy innentől pedig ugye már Dareios idejére fogunk áttérni a következő alkalommal, tehát Udzsa Horesznet elkísér minket az egész 27. dinasztia alatt. Tehát így folytatja, és ugye ebből látszik, hogy már ő a szaiszi időszakban is pozícióban volt, Kambüszész alatt, sőt Dareios alatt is megmaradt ebben a pozícióban, tehát nem távolították el, és nem volt annyira véres, kegyetlen leszámolás, templomrombolás, és istentelen tettek nem voltak ebben az időszakban, mint ahogy Hérodotosz állítja.
Gondolom, Hérodotosznak főleg egyiptomiaktól voltak forrásai, ők meg nyilván túloztak, hogyha olyan dologról van szó, ami őket sértett, de hát szerintem Udzsa Horesznak meg talán megbízhatóbb az állítása, legalábbis, hogy nem volt ez a Kambüszész ilyen őrült, őrjöngő, bika leszúró, romboló mint amilyennek Hérodotosz állítja.
Egy önön
magát
volt.
Megszúró bénán lóra felülő, tehát szerintem valószínűleg normális lehetett úgy, ahogy nyilván voltak dükitűrései, de szerintem ez megengedhető egy ilyen nagy birodalomnak az élén. Szerintem menjünk el most zenélni, és utána még mondok önöknek pár dolgot, így általánosságban a perzsa korra, hogy mégis a művészetre mi jellemző, csak egy-két gondolatot tényleg, illetve, hogy milyen érdekességek voltak még ebben a korban. Aztán el is köszönünk önöktől, és akkor majd találkozunk két hét múlva, de még addig is zene.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Olá, Adriennel ülök itt, én pedig Kövi Franciska vagyok, ez nem nagy újdonság. A mai alkalommal a 27. dinasztia első uralkodójával ismerkedünk meg. A híres Kambüszészel, akivel ugye most megpróbáljuk pozitívabb képbe feltüntetni, mint általában az emberek gondolják.
Herodotus.
És Herodotus legalábbis, vagy a görögök, igen. És próbáljuk ugye mégiscsak megmutatni, rávilágítani a valós oldalára ennek az érdekes embernek és érdekes kornak. Felolvastuk rengeteg forrást, Adrien csodálatosan Herodotustól idézett, én pedig a Chrestomathiából, Udzsa Horesznek az életrajzából pár dolgot, miről is volt szó. Tehát elsősorban Udzsa Horesznek megcsinálta Kambüszésznek a titulatúráját, tehát egy egyiptomi nevet is kapott, valamint ugye Szaiszba érkezett, és építkezéseket csinált, legalábbis helyreállításokat kiűzte, akit ki kellett űzni, helyre raktam, hogy ugye helyre kellett rakni, ez most nagyon egyszerűen, de azért már az előbb elmondtam, és kiparancsolta a katonáit négy istennő szent templom kerületéből, majd maga is áldozott az istennőnek, ami ugye nagy dolog, tehát ez majd, amúgy, hogyha tovább fogjuk csinálni az adást majd, akkor például ugye a rómaiaknál is lesz ez, hogy ó, én nem szeretem Egyiptomot, meg hasonlók, de azért fáraóként ábrazolják engem áldozás közben, tehát ezek nagyon-nagyon
nagyon
érdekes.
Itt is a forrás szerint elvileg, hogy bement a templomba, és olyan mélyen hajolt meg, ahol, ahogy az egyiptomi elődei is valószínűleg meghajoltak, tehát így tényleg ilyen apróságokra is figyelt.
Igen, és Udzsa Horesznek érdekes, hogy ő beutazta a perzsa birodalmat, de Egyiptomban szeretett volna megnyugodni, és emiatt az abuszíri ásatások megtalálták az óriási méretű sírját, de a gondosan lepecsételt szarkofágban ugye nem volt múmia, nagyon érdekes. Ez is ugye ebben az időszakban ott temetkeztek. A 26. dinasztiától már új tébai díszített sírok építése nem volt divatban, hanem a régiek újrafelhasználása volt, inkább újralakása.
A sziklasírokat.
Igen, és így igazából maga a tébai területen ilyen új, újszerű, nagy volumenű építkezések nem voltak.
Szerintem nincs is a tébai területről, nem is maradt meg szinte régészeti adatunk.
Tehát igazából ennyi.
Igazából az egész korról nem sok régészeti adat maradt, viszont ami megmaradt, az viszont jól datálható legalább. Mondtad te is, hogy felvettél egyiptomi neveket, perzsáknál is megint látszik az egyiptizálódás, amit csomószor említettünk már az eddigi adásokban. Az adminisztrációba is bekerül ez az egyiptomi vonás, illetve meg is tartják ezt végül is, de raknak perzsákat is az adminisztrációba, illetve a kőbányákat is megdézsmálják, úgymond Perzsiába szállítanak követ.
Valamint a pénz is nagyon
igen,
fontos,
a pénz,
Adrien mindjárt.
Az első egyiptomi pénz ekkor jelenik meg ebben a perzsa időszakban, ez az Ariandi Kon, bocsánat. Igen, végülis ez egy ilyen fontosabb, illetve ilyen régebbi címeket is felelevenítenek, de szép szó. Na, és amit még kihagytam, illetve még két dolgot szeretnék, remélem belefér, az egyik az két perc, jó, akkor csak ami ide vonatkozik, azt mondom igazán. Amit említettünk, hogy ez a Kambüszész szeretett volna a Szíve oázisba eljutni, és lehet nem is mondtuk ezt. Egyik terve volt, hogy eljusson a Szíve oázisba, hiszen az ottani papok nem fogadták el őt a trónon, tehát így Egyiptom uralkodójaként, és ezért úgy gondolta, hogy majd ő jó megmutatja nekik. Hát nyilván egyébként perzsa politika célja az volt, hogy aki elébe állt, tehát akik nem működtek együtt vele, azt így egyszerűen kivégeztette.
Igen, és Herodotus is mondta, ez tök vicces, mármint hogy nem az csak, hogy gondolkoztak, hogy egy perzsa ugye 10 egyiptomit ért, tehát igazából, hogyha egy perzset megölte, akkor ők megöltek 10 egyiptomit, úgyhogy nem olyan jártak vele jól az egyiptomiak.
Na és az a lényeg, hogy egy körülbelül 3 éves hír ez, hogy megtalálták ezt az elveszett perzsa sereget, ja, mert ugye elveszett a sereg, mert az történt, hogy ők elindultak egy karavánúton, ami igazából régen igazából egy hadi út volt, a mostaniak nem is nagyon ismerik, de egy ilyen régi ókori térképet tanulmányozva jöttek erre rá, hogy ott volt egy régi hadi út. Arra indultak el, és valószínűleg el is tévedtek, mert rossz térképet is nézhettek, tehát vannak ilyen felvetések, tessék. Igen, és aztán jött egy homokvihar, ami az Herodotosnál olvashattuk, és találtak egy csomó csontot meg, ékszereket meg, perzsa, mi ez? Mivel szurkálnak? Mi ez?
Kard.
Kardok ezek, tehát mi ez? Hadi szerszámokat.
Fegyverek, köszönöm. Ez az a szó, igen.
Igen, és ezeket találtak, és ez valószínűleg alátámaszt a Herodotosnak azt a felvetését, hogy egy homokvihar jött, és ők nem tudtak ezzel mit kezdeni, és nagyon sokan meghaltak itt, illetve szétszorultak, akik túlélték. És az a lényeg, hogy valószínűleg ezt találták meg egy pár évvel ezelőtt, tehát elég régóta folynak már az ásatások, de egy utolsó kutatási 2002 környékén volt, és lényeg, hogy nagyon sok csontvázat találtak, illetve fegyvereket, perzsa ékszereket, edényeket és hasonlókat. Ez, ami így ide vonatkozik tényleg Kambüszészhez, és akkor úgy gondolom, hogyha még a következőkben lesz idő, akkor majd a többi dolgot, ilyen művészetes, tényleg nem sok minden, mert hogy mondtam, hogy nem sok dolgot találtak, de végül a sírokról meg a koporsókról van kb. 3 gondolatom, de azt majd a következő adásban osztom meg önökkel, addig izguljanak, hogy mégis mi történt. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor, ha minden
két
igaz, 2 hét múlva, de ne vegyék biztosra, találkozunk, és köszönjük a figyelmet, és
viszont
hallásra, és viszontlátásra.
Kontakt Rádió.
A Fáraók Földjén.